akiknél ezt a kényelmetlenséget vállalni kellett. És hogyha közülük bárki azt mondta volna, hogy csak arra hajlandó, hogy frakban, vagy akár a másik végén csak pólóban és farmernadrágban hajlandó repülni, akkor azt mondták volna, hogy köszönjük szépen, akkor valaki mást fogunk megkérni, akivel ilyen nyilvánvaló dolgokról nem kell vitatkozni. Aki megérti, hogy a küldetés velejárója a kényelmetlenség. Aki vállalja, az jöjjön. Aki nem vállalja, annak nem tartunk igényt a munkájára. És nagyon sokan vagyunk így ebben a világban, hogy felháborít bennünket az, ha betegség van, felháborít, ha fázunk, ha melegünk van, rossz kedvűvé tesz bennünket az, hogyha Isten annak érdekében, hogy megszólíthasson beteg, kétségbe esett embereket, minket is belekormányoz ebbe a sajátos helyzetbe, és ágyra kell feküdnünk, esetleg a szomszédos ágyra, vagy tovább megyek, Jócsi imát kért a börtönben lévőkért, hát különös tapasztalat, magam is voltam ebben a helyzetben már, különös tapasztalat olyan körülmények között beszélni embereknek, ahol a szabadságukban korlátozva vannak, vagy szabadult embereknek elmondani, hogy én is voltam letartóztatásban, mert egészen más sorstársként, másik emberként átélni ezeket a dolgokat, mint kívülről osztani az igazságot. A jó barátjai egészségtől kicsattanva próbálják Jobot meggyőzni arról, hogy miért is van ez a betegség, és hogyan szabadulhatna belőle, de hát nem érzik azt, amit ez a szerencsétlen ember. Nagyon sokszor látom emberek, akik annyira tudták, hogy egy-egy helyzetben hogy kell hívő ember módjára viselkedni, amikor sokkal kisebb próbák közé értek, mint amit esetleg magam is tapasztaltam, rögtön tudták, hogy mi a teendő, és nem értették, hogy a többiek miért nem fogják fel a helyzetnek a valóságát. Szóval, mire is küldött ide minket Isten kis astronautáknak, kis élő porszemeknek erre a földre? Ez máig foglalkoztat, és azt mondhatom, hogy igazán akkor érti meg az ember ezt, hogyha szívében odafordul az Úrhoz, mert vannak olyan ügyek, persze, amiken nincs vita, meg kell keresni valahogy azt a kenyeret, amit táplál a mindennapok fennlétével kapcsolatban, munkavégzéshez elegendő erőt ad, ha családunk van, akkor a családunk eltartásához. De mi a mi igazi hivatásunk családosan és család nélkül, gyermekekkel vagy nélkülük, vagy minden gyermek szülőjeként? Mi az, amiért Isten pont én rám számított és engem akart ide küldeni erre a földre? Mi az, ami kell, ami nem lehetséges, hanem kell? És itt négy dolgot mond Jézus a tanítványainak, egyszer csak az útja végéhez közeledve, rákanyarodva az utolsó útnak az állomásaira. Elérkezett az idő, hogy szóljon erről a dologról is, hogy először jelentse szenvedéseit, és böjt első vasárnapjának, ezért ez az egyik alap igéje, üzenete. Mi az, ami kell, amiről beszélni kell a tanítványokkal, amiről beszélni kell a gyermekeinkkel, ha pedagógusok vagyunk, a tanítványainkkal, vagy egyáltalán a többi emberrel. Amiről beszélni kell, az egyrészt az, hogy vannak ügyek, amelyek csak áldozatvállalással mozdulnak előre, amelyekből kihagyhatatlan a fájdalom, kihagyhatatlan a bizonytalanság, kihagyhatatlan annak az átélése, hogy talán magamra maradtam, mert az ember ösztönösen menekül minden elől, ami nehéz, ami kényelmetlen. Tehát mi az első kell itt a Károli Biblia a szöveg gördülékenyebbé tétele érdekében, stiláris okokból nem mondja ki minden kifejezés mellett azt, hogy kell, de az újabb fordításban és egyéb fordításokban követték ezt a fordítók a görög szöveg alapján, és valószínű fölkapták a fejüket ők is arra, hogy miért van ott ez a négy kell. Az első az, hogy Jeruzsálembe kell menni. Ez a Jeruzsálembe kell menni, ez a mózesi törvények alapján kötelező dolog volt. Minden hívő izraelitának évente legalább háromszor föl kellett menni, ezek voltak a zarándok ünnepek, amikor a fővárosban a többiekkel is találkoztak, és valahogy Isten kedvesen beépítette ezt a kelt az életükbe, és nem is így élték meg, hogy ez kötelező, hanem mindenki boldogan készült. Miért? Mert ott találkozunk majd rég nem látott rokonokkal és cimborákkal, rég nem látott. Hát ha évente háromszor fölmegyünk, akkor az úgy belátható, és nem is olyan távol vannak ezek az időpontok egymástól. Hát ha így találkozik Isten egész népe, akkor tudunk a gyerekeink házasságáról beszélgetni, üzleteket kötni. Milyen jó lesz együtt lenni, átélni a nagy együvé tartozást, és egy kicsit beszélgetni, egy kicsit a mispohológiában, ahogy ezt éber szóval mondják, a család története körüli dolgokban elveszni, ahogy int az ige, hogy ne fölösleges nemzetségi táblázatokról beszélgessünk, de ez arról szól, hogy kiderítjük, hogy ki kinek a kicsodája. Ez egy nagyon kedves, jópofa játék. Az értelme persze ezeknek a felmenéseknek nem ebben volt. Nem ebben volt, hanem ezeken a pontokon emlékezni kellett Isten nagy tetteire. Például, hogy hogyan hozott ki bennünket Egyiptomból. És ott föl kellett mondani, hogy bálványimádók voltak őseink, rabszolgák voltak őseink, de az örökké való áldott legyen a neve, kihozott minket innen. Emlékezni kellett a 40 évnyi vándorlás mindenféle próbatételére. Menj fel Jeruzsálembe, fel kell menni, hogy együtt érezz azokkal, akik tanúi voltak a szenvedésnek is, de annak is, hogy Isten diadalmaskodik. Diadalmaskodik, ő ad az aratásban áldást, betakarításban, ő ad győzelmet ellenségeink felett. Ez most előttünk lévő ünnep, a Purim ünnepe eseményeire is érvényes, bár ez ilyen értelemben nem biblikus ünnep, nincs benne a három zarándok ünnepben, de mégis arról szól, hogy ki akarták írtani a mi népünket, de Isten megőrzött minket. És ezt az egymást követő generációk újra átélik, végig gondolják, és azt mondják, hogy nincs új a nap alatt, most is ez történik. Ahogy mondom, a világban jelenlévő ember küzd az ellenhatásokkal, legyőzi azokat Isten segítségével, úgy Isten népének az útja is, ez a vesszőfutás, ahogy a választott népé is, mert másak az Isten gondolatai, más az ő értékrendje, mint a mi értékrendünk, ahogy ez itt mindjárt majd kiderül, de hadd nézzük a másik három kelt is. Sokat kell szenvedni a vénektől és főpapoktól. Nem ússzuk meg azt, hogy összeütközzünk országunk vezető gondolkodóival, vagy politikusaival. Olyan csacsi módon szoktak hívő emberek feltartott kézzel vadul tiltakozni, hogy ők nem politizálnak, és akkor általában ezzel politizálnak, és buzgón imádkoznak zsarnokokért is, kétségbe esetten kérlelik az Urat, hogy adjon jó egészséget ahhoz, hogy minél tovább végezzék azt a rombolást, népük kárára azt az önző működést, ami őket jellemzi. Sokat kell szenvedni a vénektől és főpapoktól, a törvényalkotóktól, akik hamis törvényeket hoznak. És nem jó az, hogyha egy ma élő hívő ember csak a múltban ért egyet azokkal, akik a maguk korában az adott ország főpapjaival vagy véneivel hadakoztak, és nem válasz az, hogy de hát ezek hívő emberek, vallásos emberek voltak, még nagyobb baj, a mostaniak is azt mondják, hogy ők követik a keresztet vívő Jézust, nem követik, csak visszaélnek az ő nevével. Tehát sokat kell szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, nem úszható ez meg. És nem is szabad erre koncentrálnunk, hogy ne kelljen megvallani a hitünket, legyünk minél szürkébbek, mint az egér egyik ágyláptól a másik szekrénylábig, surranó kis árnyékszerű szürke jelecskénétől ne különbözzünk. Nem erre vagyunk itt ezen a világon, hanem hogy szembeforduljunk a hatalmasokkal. Ez nem az ordító egérnek a jellemzője persze, mert az nevetséges is lehetne, de ne mondogassuk, hogy kicsik vagyunk ehhez. Kell találkoznunk főpapokkal, írástudókkal és vénekkel. Hadd tudják meg, hogy van másféle vélemény is. Ha nagyok elhallgatnak, a kicsik, a gyerekek fognak szólni, ha ők is némákká lesznek, akkor a kövek kiáltanak, mert el kell, hogy hangozzék az igazság. És harmadszor mit kell? Harmadszor megöletni kell. Azt mondja itt Jézus, és ha vitatkozunk is vele, hadd rakjon fészket a gondolatainkban az, amit egyszer így fogalmaz meg, hogy ne féljetek azoktól, akik csak a testet ölik meg, és aztán többé nem árthatnak. Egyszer említettem már, hogy Korcsak, ez a lengyel pedagógus, lengyel zsidó pedagógus, aki Auschwitzba is elment a gyerekeivel, és talán ennek az igének a mentén, hogy kell megöletni, azt mondta ott a vagon ajtajában, amikor el akarták küldeni onnan, mert egy nemzetközi hírű tudós volt, és el akarták onnan küldeni, azt mondta, hogy itt lőjék agyon akkora a vagon mellett, ha nem engedik, hogy fölszálljon, és megengedték, hogy fölszálljon, és ott maradt. Ő is a gyermekeivel egy 10 parancsolatot csinált a gyerekek számára, ami ezzel kezdődik, hogy a gyereknek joga van a halálhoz. A gyereknek joga van a halálhoz. És mielőtt megütköznénk ezen, hallgassuk meg az ő érvelését, amivel azt mondja, hogy ha állandóan megóvjuk, ne mász föl, ne nyúj hozzá, ne néz ki, az összes tiltás mind arról szól, hogy nem tudja a világot fölfedezni, hogy az élet kockázattal jár, hogy a földön lenni az egy veszélyes üzemmód, és joga van a gyereknek a határait feszegetni. Nos, nekünk jogunk van a halálig elmenően bizonyítani azt, hogy Isten értékrendje fontosabb, ami számunkra, mint az a tengődés, amit ebben az életben mindig a győztesek, mindig a gonoszok, mindig a mások felett uralkodók oldalára való odaállás helyett fontosabb az, hogyha ha oda tudunk állni akár a halál elé is, mert megöletni, megöldökölni a mindennapokban a mi tagjainkat, vagy átélni, most mondok egy szelidebb dolgot, a karaktergyilkosságot, anélkül, hogy felennénk háborod, vagy minket is kitkeztek, mert ismertem olyanokat, találkoztam olyanokkal, akik végtelen felháborodással vették észre, hogy őket is kikezdték, és feladták a dolgot, és távoztak a közelből, és úgy érezték, hogy se ide, se oda nem állunk. Nekünk meg kell öletnünk ebben a világban, ha az Úr mellett, az ő értékei mellett akarunk kiállni. Itt nem arról van szó, hogy akinek nem szúrnak életkioltó eszközöket a testébe, vagy nem akasztják fel, nem lövik agyon, annak jelentkeznie kelljen ezért a távozási formáért. Nem erről van szó, hanem életünk lehetetlenné tétele, napi küszködések, elemi dolgokért való könyörgés az Úrnak, a hónapról hónapra való öröm, hogy biztosítani tudjuk a fizetéseket, az a gondunk, hogy hogy érveljünk a hatóságok előtt, amikor minden jogszabály szerint biztosított javainkat elzárják előlünk, hogyan találjunk érveket, és érjük el, hogy ne kelljen küszködnünk. Nos, nem adatik, már 10 éve és előtte is éveken át éltünk meg hasonlókat, de ha így telik el az egész élet is, meg kell öletni. De nézzük az utolsó kelt, és mondjuk ki azt, hogy soha nem beszélünk úgy a nehézségekről, hogy erről a kellről ne szóltunk volna, és a görög szövegben itt is ott a kell megöletni, és harmadnapon fel kell támadni. Mert ez Isten akarata. Ezt a kelt ő mondja ki, és mi csak áment mondunk erre. Nem csak arról beszélünk, hogy kell megöletni, hanem fel kell támadni, és ez benne van a programban. Benne van, de a hit tartalékolja ezt a reményteli pillanatot, amikor a mindenséget teremtő Isten szavára előjönnek azok, akik az Úrban haltak meg, és előjönnek azután, akik korábban mentek el az ige szerint, mert Isten így akarja, és a halál ennek nem állhatja útját. Meg vagyok róla győződve, mondja Pál a római levélben, hogy se halál, se élet, és így tovább angyalok, fejedelemségek nem szakíthatnak el bennünket Istennek a szeretetétől. Fel kell támadni, és ezt hirdetjük határozottan és boldogan, hogy fel kell támadni, mert ez Isten akarata. És e szavak után, e kellek után szólal meg Péter, akit a fejezet első szakaszában Jézus olyan kedves szavakkal dicsért meg, maradjunk a dicséretnél, nem test és vér jelentette ki neked ezt, amit mondasz. Péter a 16. fejezet 16. versében azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ott vagyunk ezzel a boldogsággal, ezzel a felmagasztalással, és Péter úgy érzi, hogy odaállhat-e 4 kell után Jézus elé, és azt mondhatja, hogy nem kell. Ne mondj ilyeneket, Uram, hogy kell. Nem kell. Mentsen, Uram Isten. Nem történhetik ez meg veled. Vagyis van nekem egy másik koncepcióm erről az életről. Ez a játszótér, ez nem a hadszíntér, ez a játszótér. És ahogy háborúban ostoba az, aki nem védi önmagát és játszadozni kezd, kockáztat, kiteszi magát ezzel az értelmetlen halálnak is. Nem bölcs az, aki azt képzeli, hát, hogy ez egy játszótér. Bölcs az, aki elfogadja az Úrtól, hogy akár meg is kell itt halni, és nem vitatkozik vele, és nem mondja azt, hogy nem kell. Nem kell felmenni Jeruzsálembe, nem kell szembefordulnia főpapokkal, húzzuk meg magunkat, ne mondjunk nekik ellent, lássuk be, hogy családunk van, erre szoktak Magyarországon hivatkozni, és annyira elfogadott, még a hatalom is ezt sugallja, hogy húzd meg magad, és akkor esetleg nem kell aggódnod, tedd magad a hatalom egy személyi birtokosának a kezébe, és akkor nem kell a holnapot felől aggódnod, ne foglalkozz vele, hogy közben kifosztanak téged és az országot, és elveszik jogaidat. Ott van a nem kell ebben a kijelentésben. És Jézus válasza az, amit a megkísértés történetében a 4. fejezetben olvastunk, e könyv 4. fejezetében, és a többi evangélium is hozza ezt a Jézus szolgálata kezdetén történt eseményt, amikor a pusztában 40 napot töltött el bőjtel, erre való emlékezés is ez a bőjti időszak, és azt tudjuk, hogy 40 nap múlva, igen, jön húsvét. Szóval 40 napot töltött ott el, nem evett, nem ivott a szónak ebben az értelmében, ahogy az ember kellemesen, kényelmesen elfogadja Istennek ezt az áldását, az ennivalót, az ízek örömét, és megkísértette őt ebben a legyengült állapotában a sátán. Az utolsó kísértés ez volt, hogy ha leborulva imádsz engem, tiéd a hatalom az egész világ felett. Látjuk az ördög imádó politikusokat, akik mindent megadnak azért, hogy ne derüljenek ki disznóságaik, akik mindent megadnak azért, hogy ők maradhassanak hatalmon, és büntetlenül hághassák át, alakíthassák át a törvényeket. Mi Jézus válasza erre ott a megkísértésben? Ugyanazok a szavak vannak itt, az eredeti szövegben. Távozz tőlem, sátán. Ez a kifejezés, amiből az apage szó származik a latinban, epagé, mondja a görög szöveg, és onnan vette át a latin is, nem agapé, az egész más, az a szeretetnek a szava. Távozz sátán, ezt jobban lehetne így fordítani, csak valahogy nem illik bele a bibliai szövegbe, hogy hord el magad. Hord el magad. Nem egy udvarias kifejezés, hogy tessék szíves lenni, elhagyni a helyiséget, hanem hord el magad, takarodj. Hord el magad, mondja Jézus Péternek, mert nem gondolsz az Isten szempontjaira, hanem az emberiekre.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség körül kialakult helyzettel foglalkoztunk. Meghallgathattuk Iványi Gábor online sajtótájékoztatójának hangfelvételét, nyilatkozatait, illetőleg a Megbékélésháza templomában legutóbb vasárnap elhangzott prédikációjának egy részletét. Kérjük, aki teheti, adója 1%-át ajánlja fel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számára, technikai számunk 0444. A továbbiakról folyamatos tájékoztatást adunk a www.metegyhaz.hu oldalunkon, illetve Facebook oldalainkon, csoportjainkban is megtalálnak minket, mint Metegyház vagy Oltalom Karitatív Egyesület. Segítségüket előre is köszönjük. Adásunkat kedden délelőtt 10 órakor megismételjük, következő vasárnap 17 órakor Moldova Ágnes várja önöket itt a Civil Rádióban, a Kényes Egyensúlyban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Iványi Margit és Takács István, viszont hallásra!
Kényes Egyensúly. A Wesley Stúdió magazin műsora a Civil Rádióban.
Az elhangzott két műsor a Kényes Egyensúly két régebbi adása volt, melyekkel kollégánk előtt tisztelegtünk. A műsorvezető ezekben a műsorokban Takács István volt. Visz szép napot, áldott húsvétot, búcsúzik önöktől a műsorvezető Görög Mása.
Sunset is an angel weeping, holding out a bloody sword. No matter how I squint, I cannot make out what it's pointing toward. Sometimes you feel like you've lived too long. Days drip slowly on the page. You catch yourself pacing the cage. I've proven who I am so many times.